Na, akkor szép jó reggelt mindenkinek! Tehát a mai napon folytatjuk az MP-teljes problémákkal való ismerkedésünket. Ugye, tehát az NP volt az, amire az olyan eldöntési kérdések, ahol az igaz válasznakhoz van egy rövid bizonyíték, van egy rövid tanú, amit aztán könnyen tudunk ellenőrizni is, de arról nincsen semmi garancia, hogy ezt a bizonyítékot meg is tudjuk találni polinom időben. NP teljes pedig az volt, ami legalább olyan nehéz, mint bárki az NP-ben, azaz minden NP-beli visszavezethető kart redukálható rá. És láttunk erre már a múltkor egy jó pár példát, háromszínezhetőség, akkor a Hamilton útnak, körnek különböző változatai, a Max függetlenség egy gráfban, pontosabban ugye annak az eldöntési változata, hogy van-e K-darab független, illetve van-e K-méretű klik egy gráfban. És most először is a listánkat szeretném egy kicsit tovább bővíteni, aztán majd még mesélek pár idet a kapcsolódó dologról. Tehát először is nézzük a... Tehát, hogy eddig, ami NP-teljes problémánk volt, az mindegyik gráfos volt. Most a változatosság kedvéért jön három darab nem gráfos feladat. Az első az úgy hívják, hogy partíció, ahol adott S1, Sn pozitív egészek, és a kérdés, hogy el lehet ezeken a számokon, vagy ezeken az értékeken testvériesen, vagy pontosan igazságosan osztozni. Tehát, hogy van-e olyan, azt írom, egy nagy I indexhalmaz, tehát az egy ennek egy olyan részhalmaza, ami azt tudja, hogyha összeadom azokat az SI-ket, hogy ez a kis I, ez az indexhalmazból van, az ugyanannyi, mint ha összeadom azokat az SJ-ket, ahol a J az nincs az I-ben. Tehát magyarul ketté tudom osztani úgy a dolgokat, hogy a kettőnek az összértéke az ugyanannyi. Tehát el tudom felezni. Ugye itt a szokásunk szerint ez könnyen látszik, hogy ez NP-ben van. Mert hát mi lesz egy jó tanú? Egy jó tanú maga egy ilyen I index halmaz. Tehát megmondjuk, hogy kikerüljenek az egyik oldalra. Tanú az egy I. Az világos, hogy ez polinom hosszú, és az is világos, hogy ezt utána már lineáris időben tudjuk ellenőrizni, hogy ez tényleg megoldás. Na most a helyzet az, hogy ez persze NP teljes is, azért mondom, de ezt nem bizonyítjuk. Nem azért, mert olyan szörnyű, csak mert nem annyira izgalmas most nekünk. Ennél egy általánosabb feladat, amit RH-val rövidítek, és a teljes neve az az, hogy részhalmaz összeg. Itt szintén úgy van, hogy adottak az S1, Sn pozitív egészek, de most nem felezni akarom őket, hanem ezeken kívül adott még egy célszám is, tehát van még egy B pozitív egészünk. És ami a kérdés, hogy ezt a B-t elő tudom-e állítani, mint néhány S-belinek az összege. Tehát van-e olyan nagy I, ami megint az index halmaznak, tehát az egytől ennig halmaznak a része, hogyha vesszük a szuma S kis I-ket, ahol az I az a nagy I-ből jön, az pontosan a B. Tehát a szereplőértékeket csak egyszer használhatom, vagy legfeljebb egyszer használhatom, és így kell pontosan a B. Tehát ez a tipikus az, hogy nem tudom, vannak valami csomagok, egységek, amikből egy konkrét értéket akarunk ki előállítani. Ennek az egyszerűsített változatával mindenki úgy szokott először találkozni szerintem, hogy adottak a ilyen-olyan apró pénzek, ezzel ki lehet-e pontosan fizetni, nem tudom micsodát. Ugye ez annak valami általános változata. Most ez megint világos, hogy az NP-ben van, mert megint csak jó tanú lesz az az I index halmaz, tehát hogy mikből áll elő a B. És megint csak NP teljes. És hát ezt leginkább onnan lehet látni, vagy hát például onnan lehet látni, hogy az előző feladatunkat, a partíciót vissza lehet rá vezetni. Tehát van egy ilyen karpedukció, mert mit kell csinálni? A partíciónál adott az S1, Sn, és arra vagyunk kíváncsiak, hogy ezek elfelezhetők-e. Hogyan csinál az ember ebből egy részhalmaz összeget? Hát úgy, hogy ugyanezeket az S1, Sn-eket megtartja számoknak, és a célösszeget beállítja, hogy a B pedig legyen a szumma Si per 2. És akkor ez pontosan az. Ugye a partíció az egy speciális eset. Igazából ugye a felét azt elő lehet állítani, az összeg felét, a részhalmaz összeg meg azt kérdezi általában. És akkor ez könnyű meggondolni, hogy ez tényleg egy jó karpredukció. De tehát ez mindenkinek házi feladat végig gondolni, hogy ez tényleg egy karpredukció, tehát polinom időben megy meg akkor és csak akkor. Amit inkább mutatnék, az egy harmadik feladat, aminek igazából egy változatával már találkoztunk valamikor régen-régen, ez pedig a hátizsák. A hátizsák feladatnál ott ugye az volt a helyzet, hogy van n darab tárgyunk, mindegyiknek van egyes súlya, tehát van az S1, Sn, ezek pozitív egész súlyok. Van a hátizsáknak egy teherbírása, van a B, ami szintén egy pozitív egész. Ezt hívtuk annak idején súlykorlátnak. És ezen kívül a tárgyainknak mindegyiknek van egy értéke, V1, Vn, pozitív egész, ugye ezek most itt értékek. És amit annak idején, valamikor első hetekben foglalkoztunk vele, azt akartuk, hogy az adott súlykorlát mellett mi az a maximális érték, amit el tudunk pakolni a hátizsákba. Na most persze most mi, nekünk ugye eldöntési probléma kell, tehát akkor a szokásosan az történik, hogy az ember bevezet egy plusz paramétert, egy értékkorlátot, és az a kérdés, hogy legalább annyi értéket el lehet rakni. Tehát van egy K pozitív egész, ez mondjuk az értékkorlát, és akkor a feladat, vagy a kérdés, hogy van-e olyan nagy I részhalmaza az 1-től n-ig terjedő indexhalmaznak, ami azt tudja, hogy ha ezeket a tárgyakat választom ki, akkor a súlyok összege, tehát az S-ik összege, amikor a kis I-ben, nagy I-ben van, az legfeljebb B, tehát nem szakad le a hátizsákunk, és ugyanakkor, ha az értékeket adom össze ugyanezekre a tárgyakra, az meg legalább annyi, mint a K korlátunk. Tehát, hogy el lehet-e pakolni adott súlykorlát mellett legalább annyi értéket. Ez a természetes eldöntési változata annak a hátizsák problémának, amivel annak idején foglalkoztunk. Na most ez megint világos, hogy az NP-ben van, ugye mert megint a tanú az az I, az jó lesz rá. És ez megint NP teljes. És ezt például onnan lehet tudni, hogy mi a kapcsolat a részhalmaz összeg és e között. Hát mind a kettőben vannak azok az esik, az addig stimmel, mind a kettőben van a B, csak ott egyenlőséget akarunk, itt kisebb egyenlőt, és itt még vannak ezek a V-k is. Tehát a következőt lehet csinálni, tehát az RH-t azt úgy vezeti az ember erre vissza, hogy amik itt vannak S1, SN, és van a B célösszeg, ami a részhalmaz összegnek egy lehetséges bemenete, abból megtartjuk ugyanezeket, és definiálnunk kell értékeket. És hát egyszerűen az értékek legyenek egyezőek a súlyokkal. Tehát legyen a V, I, azaz SI, ahol az I megy 1-től N-ig, és az értékkorlát is legyen maga a B. És akkor azt kell észrevenni, hogy a hátizsák feladatnak a két feltétele, hogy a súlyösszeg az legfeljebb B, az értékösszeg meg legalább K, miután a súlyok és az értékek ugyanazok, és a K egyenlő B-vel, akkor itt ugyanarra vonatkozik egy kisebb egyenlő, mint egy nagyobb egyenlő egyenlőtlenség, tehát ez pont az egyenlőséget adja ki, tehát pont a részhalmaz összeg feladatot. Tehát ez megint a házi feladat, ezt átgondolni, hogy ez a dolog működik, de az ötlete az ennyi. Binárisan. Jó. Akkor nézzünk egy kicsit másmilyet. Ezeket azért jó ismerni, ezekből nagyon sok minden levezethető ebből a háromnak a valamelyikéből, és ugye, mint láttuk, ezek igazából az van, hogy egyre általánosabb feladatok. És hát igazából, amire itt ezek a rövid ilyen vázlatos NP-teljességi bizonyítások lényegében azt mutatják, hogyha egy feladatnak egy speciális esete NP-teljes, akkor az általános feladat is persze az, ha NP-ben van. Jó. Most nézzünk valami másmilyet. Nevezetesen... Jó, ez mondjuk ide tartozik, legyen a részgráf izomorfizmus. Kicsit vissza a gráfokhoz. Részgráf izó. Ebben az esetben adott két gráf, adott egy G1, G2 gráfok. És akkor a kérdés az az, hogy van-e G1-nek G2-vel izomorf részgráfja. Azaz valahol megtalálható benne a G2. Na most, vajon ez a feladat ez nehéz vagy könnyű? Ugye mi esetünkben ez vagy azt jelenti, hogy most van rá polinomidő algoritmus, vagy NP-teljes lesz? Hát, nyilván egyrészt gyanús, hogy miért került ide, akkor valószínűleg nem könnyű, bár ezért nem teljesen, ezért nem szabad ennyire bízni a dolgokban, de minden esetre ebbe könnyű belelátni egy már ismert NP-teljes feladatunkat. Tehát például, hogyha a G2 gráfnak azt mondom, hogy az legyen egy N csúcsú kör, ahol N az a G1 csúcsainak a száma, akkor ez a speciális esete a feladatnak mit jelent? Mit kérdez? Ez a speciális eset akkor azt kérdezi, hogy adott egy G1 gráf, van-e benne N csúcsú kör? Azaz, van-e benne olyan kör, ami minden csúcsot tartalmaz? Van-e benne Hamilton kör? Ugye, tehát ez a speciális eset, az lényegében a H, tehát ez a Hamilton kör létezéséről szól. Tehát ez volt a H problémánk. És hát akkor ebből következően a részgráfizó és MP teljes. Persze, hogy ez következzen ez, akkor még azt kell látni, hogy ez benne van az MP-ben. Miért van benne az MP-ben? Ugye mit kell ahhoz tanúként megadni, hogy könnyen meg tudjak róla győződni, hogy a G2 az tényleg benne van valahol a G1-ben. Ugye nem elég megadni a csúcshalmazt, vagy meg kell adni a megfeleltetést. Tehát ahhoz, hogy az MP-ben van, azt akkor lesz egyszerű, ha minden, a G2 minden egyes csúcsához megmondom, hogy hol van a G1-ben. Tehát a G2 minden csúcsához. Csúcsához megmondjuk, hogy melyik G1-beli csúcsnak felel meg. Akkor persze könnyű ellenőrizni. Tehát ha megmondom, hogy ez a csúcs itt kell, hogy legyen, az a csúcs ott kell, hogy legyen, stb., akkor csak azt kell megnézni, hogy ahol a G2-ben két csúcs között mentél, ott a G1-ben is megy közöttük él. És akkor ez megy polinom időben. És persze ez polinom hosszú. Most, hogy miért kell ezt ilyen bonyolultan? Az azért van, mert maga a gráfizomorfizmus probléma, a gráfizó, ahol adott megint csak két gráf, G1, G2 gráfok. És a kérdés, hogy a G1 az izomorfa a G2-vel. Most ezzel a helyzet micsoda? Ugye világos megint, hogy MP-ben van, mert ha megadom a megfeleltetést, akkor azt tudom ellenőrizni. MP-beli, ugye a tanú, az a csúcsok közötti megfeleltetés. Leltetés. Viszont, az a helyzet, hogy ez egy olyan probléma, amiről nem tudjuk, hogy MP-teljes, és nem ismert rá polinom idejű algoritmus. Tehát ő valahol ott lebeg a kettő között, és nem tudjuk, hogy mi az igazság vele kapcsolatban. Tehát nem tudjuk, mondhatnám úgy is, hogy nyitott kérdés, hogy P-ben van-e, MP teljese, vagy egyik sem. Tehát ez egy olyan probléma, ami lehet, hogy van hatékony algoritmus, de még senki nem találta meg, az is lehet, hogy MP-teljes, de még senki nem bizonyította rá. Tehát nem tudunk róla, tehát lebeg valahogy a kettő között. Na most az igazsághoz hozzátartozik, hogy azért bizonyos dolgokat tudunk erről a problémáról, és azok afelé mutatnak, hogy az igen valószínűtlen, hogy MP-teljes lenne. Mert ha MP-teljes lenne, akkor mindenféle egyéb furcsa dolgok is történnének, amiket kiki meggyőződése szerint, de általában inkább nem hisznek. Tehát sok erőfeszítés történik abban az irányban, hogy polinom idejű algoritmust mutassanak rá, de ez eddig még nem sikerült. Na most azért az, hogy egy ilyen dolog az nem teljesen reménytelen, azt mutatja az, hogy volt egy másik ilyen könnyen megfogalmazható köztes probléma, nevezetesen, hogy az, hogy prim, hogy adott n pozitív egész, kérdés, prim száme. Erről nem triviális, de meg lehet mutatni, hogy ez MP-ben van, co-MP-ben is benne van, az könnyű, hogy ugye a komplementerére, tehát a nem primségre van tanú. mert egy tényező, egy osztó azt tanul. Tehát erről, amit lehet tudni az, hogy ez eleme a CoMP-nek, ugye ahol a nem válaszra, vagy a komplementer feladat az összetettségre kell tanul, ez könnyű. Az, hogy eleme MP-nek, ez azért nem trivi. Kell hozzá jó ötlet és valamennyi számelmélet. És ami ez aztán pláne kell jó ötlet, és nem is olyan nagyon sok tudás, az az, hogy 2002-ben belátták, hogy ez P-ben van. Tehát ez egy 2002-es, tehát egy 6 éves. Mikor már nyilván a régi görögöket is izgatta, hogy hogyan kell egy számról eldönteni, hogy prime. Őket mondjuk még a polinom idő az nem nagyon izgatta, de mindesetre. Tehát sokáig ez volt a másik ilyen könnyen megfogalmazható köztes feladat, hogy nem tudunk rá polinom idő algoritmust, de nem is tudjuk, hogy MP teljes lenne, és nem is hisszük, hogy az. De erre 6 évvel ezelőtt, vagy 8 évvel ezelőtt mutattak egy polinom idő algoritmust. A gráfizomorfizmusra még senki nem mutatott, de mindenki előtt ott a pálya. Ez azt kell tudni, hogy ezt a polinomidei algoritmust, ezt két akkor még indiai diák, meg egy tanáruk közösen csinálta, tehát azért nem kell ehhez, nem tudom, nagyon idősnek lenni, hogy az ember ilyeneket belásson, és aztán hírneves legyen, és jó állásokat kapjon, mert velük aztán ez történt. Tehát a gráfizomorfizmusnál ez a dolog nyitott. Na most a dologhoz hozzátartozik, hogy ez senkit ne zavarjon meg. Ezzel azt lehet eldönteni, hogy egy szám prime. Nem tudunk, arra továbbra sincs polinomial algoritmus, hogy adott egy szám bontsuk fel print tényezőkre. Ugye már pedig a különböző ilyen nyilvános kulcsú titkosírásokhoz általában az kell, hogy egy számot föl tudok-e bontani print tényezőkre. Ez az algoritmus ezt nem garantálja. Az algoritmus az azt mondja, hogy ha összetett, akkor azt mondja, hogy nem. Mármint, hogy nem prim, de nem kapunk meg belőle tényezőket. Másokból, más számelméleti tulajdonságokból következtet a nemre. Tehát ez nem fúrja meg az egyebeket. Az persze, az viszont az egy kérdés továbbra is, hogy vajon akár ennek ismeretében is az, hogy egy számot fölbontsunk prim tényezőkre, az vajon megy-e polinom időben? Senki nem tudja. Vagy legalábbis mondjuk így, hogy senki nem publikált még ilyen eredményt. Lehet, hogy aki először tudja, az előbb visszafejti az összes titkosírást, ami őt érdekli, és csak utána fogja publikálni. De hát mindesetre nem ismert ilyen típusú eredmény. Jó. Na most. Mutatni akarok egy olyat, ami bizonyos értelemben lényegben minden eddig itt tartalmaz. Egy nagyon általános probléma. És persze MP-teljes. Hát ez először onnan futunk neki, hogy van a lineáris programozás feladata. Ahol a következőt szeretnénk csinálni, hogy adottak, vannak valami AI-k, ahol az I megy mondjuk 1-től N-ig, a J megy 1-től K-ig, ezek mind egészek, aztán melyik irányból akarom csinálni, vannak BI-k, ahol az I megy 1-től N-ig, azok is egészek, és vannak CJ-k, ahol a J megy 1-től K-ig, azok is egészek. Ez már kell ilyen sok paraméter, és amit szeretnénk, az a következő, hogy a... Tehát van egy, igazából arról van szó, hogy lesznek nekünk változóink, XJ változók, és ami adott, az egy csomó lineáris egyenlőtlenség ezekre. Nevezetesen ilyen alakúak, hogy a szumma A, I, J, X, J, az kisebb egyenlő, mint B, I, itt a J-re összegzünk, egytől K-ig. Tehát vannak ilyen típusú feltételek, aztán vannak olyanok, hogy az minden X, J az nagyobb egyenlő nulla, tehát ez igaz, egyrészt minden I 1-től N-ig az első, ez igaz minden J1-től K-ig. Tehát ez eddig mit mond? Ez eddig azt mondja, hogy vagyunk a sokdimenziós teret, K-dimenziós térben vagyunk, ugye annyi változónk van, veszük ennek a pozitív negyedét, majd persze K-dimenziós térben nem negyednek hívnak, de tehát a megfelelő darabot, ugye ezt mondja, hogy minden változónk az nem negatív kell, hogy legyen, és azon belül vannak lineáris egyenlőtlenségeink. Ezek a feltételek, és a cél az az, hogy a szumma CJ, XJ, J megy 1-től K-ig, ezt akarjuk maximalizálni. Zálása. Tehát ez egyszerűen mondjuk, hogyha két dimenzióba rajzolom, mert leginkább ott tudok, akkor ez a következőt jelenti, hogy van a sík, ahol ezek az X változó párok vannak. Eleve minket csak a pozitív sík negyed érdekel, mert mindegyik X-ink az pozitív, vagy nem negatív. És akkor amit ezek az első feltételek adnak, azok egy-egy ilyen egyenes jelen esetben, hogy azt mondja, hogy hát mondjuk az első azt mondja, hogy ez alatt. Ez egy feltétel. A másik az valahogy másképp vágja, az mondjuk így vágja, és azt mondja, hogy és attól erre kell esnie. A harmadik az, nem tudom, mondjuk így vágja, hogy ez alá kell esnie. Ez mondjuk ez sokat nem segít, nem változtatott a megoldás halmazunkon. És akkor a feltételek azok tehát, amit közrezárnak síkban egy sokszöget, egy konvex sokszöget, tehát végül is az összes megoldás, ha megoldás az ezen belül van, vagy meg a határain. Ugye ezek azok, amik kiegyenlítik az egyenlőtlenségeinket. És amit ez a C célfüggvény csinál, ez kijelöl egy irányt ebben a síkban, vagy a térben, azt mondja, hogy nem tudom, ilyen irányba ez a C. És akkor az a kérdés, hogy ennek a jelen esetben síkidom általában valamit konvex testnek, ebben az irányban mi a legtávolabbi pontja? És akkor az mit tudom, ez jelen esetben ez lesz, és akkor itt ez lesz a megoldás. Illetve ennek a C-vel vett a skalár szorzata adnak az értéke. Tehát ez valami ilyesmi típusú dolog, hogy megvan adva egy halom lineáris egyenlőtlenség, és az általuk bezárt vagy nem bezárt területen akarunk egy adott célfüggvényt maximalizálni. Ez az általános lineáris programozási feladat. Na most erről azt kell tudni, hogy tehát amikor ez az NP-teljesség elmélete kezdett kialakulni, tehát ez 70-es évek, tehát jó 30 évvel ezelőtt, akkor azt még nem tudták, hogy vajon ez a lineáris programozásnak most megint az eldöntési változata, ami akkor ugye azt jelenteni, hogy megadok még egy paramétert, és hogy a célfüggvény értéke tud-e annál nagyobb egyenlő lenni. Tehát az eldöntési feladat, vagy eldöntési változat, azért az, mert ugye arról tudunk beszélni értelmesen ilyen bonyolultságjelenti szempontból. Ez, amit úgy fogok jelölni, hogy LP, bár általában az egész problémát is LP-nek szokták hívni, mint lineáris programozás. Most ez kezdetben nem volt világos, hogy ennek mi a státusza. Az, hogy NP-ben van, már az is, az sem triviális. Tudni, hogy mi egy tanú? A tanú az egy megoldás, egy ilyen csúcs, vagy egy eleme ennek a testnek, vagy sokszögnek. Na de nekünk nem elég egy elemet mutatni, az is kell, hogy ez rövid legyen, hogy ez polinom hosszú legyen a bemenő adatok hosszának a függvényében. És az önmagában nem teljesen triviális, hogy van egy rövid megoldása is, tehát van egy olyan tanú, ami polinom időben leírható. De ami kiderült aztán, amikor is volt az, tehát az amikor a 70-es évek vége felé volt az ellipszoid módszer, ami egy, hát itt fonetikusan úgy írják, hogy Hacsián nevű hát mondjuk orosz. Azért mondjuk, mert akkor még szovjet volt, és valószínűleg nem orosz úgy származásilag, hanem valami egyéb örmény. Köszönöm szépen. Tehát ő adta meg az első polinomidei módszert. Ami tehát akkor azt garantálja, hogy ez az LP feladat, ez benne van a polinom osztályban. A módszert azért hívják ellipszoidnak, mert nagyon trükkös módon valami olyanokat csinál, hogy ezek az egymás után keletkező testek belé, meg köré is ellipszoidokat rajzol, azok kicsit transformálja őket, hogy közelebb legyenek a gömbhöz, hogy ne nyúljanak el nagyon, és aztán akkor valahogy ügyesen számolgat, és akkor tud csinálni egy olyan algoritmust, ami polinomi lépésen belül megtalál egy megoldást. Na most, ez egy elméleti eredmény, ami nagyon jó, mindenki megnyugodott, hogy polinomidőben van erre megoldás, de ez messze van attól, hogy jól alkalmazható legyen. Aztán később a belső pontos módszer első változata, az egy Karmarkar nevű úriembertől származik, ez most már 80-as évek eleje. Ez is polinomidejű. Ez olyan, ami hogy előbb-utóbb már használható is. Tehát, hogy nem csak polinomidejű, de gyakorlatban is működ, mert hogy hatékony, egy gyorsan működik. Úgyhogy ez itt azért különösen izgalmas, tudnélik a lineáris programozásra már eleve volt egy módszer, amit mindenki használt, és a többség ma is azt használja, nevezetesen a simplex módszer, ami bizonyíthatóan exponenciális idejű. Tehát van valahogy külön írom ide, hogy van a simplex módszer, ami a legtöbb programcsomagban benne van. Ez olyan, ami ez exponenciális. De a gyakorlatban általában gyors. És hát az utóbbi nagyjából 20 évben az folyik, hogy a belső pontos módszert próbálják megfejelni olyan heurisztikákkal, meg olyan dolgokkal, hogy versenyképes legyen a szimplexzel, és lassan itt tart a dolog. Tehát, hogy lassan ott tart a dolog, hogy van egy olyan módszerünk, ami elméletileg és gyakorlatilag is jó. Most még annyit, hogy a szimplex módszer az egyszerűen, annak egyébként nagyon egyszerű az ötlete. Az azt csinálja, hogy ugye itt kialakul nekünk, hát síkban az egy síkidóm, az nem olyan nagyon izgalmas, de a k-dimenziós térben ez egy test, egy síklapokkal határolt konvex test. És amit a simplex módszer csinál, az azt csinálja, hogy kiválasztja ennek egy csúcsát, és akkor onnan összehasonlítja az ott levő célfüggvény értéket a szomszédos csúcsokkal, ahova él megy belőle, és ha valamelyik jobbnál, akkor oda megy. Tehát mohó módon lépeget a csúcsokon. Egyetlen baj, hogy hiába csak kevés egyenlőtlenségünk van, ennek a poliédernek, ennek a testnek lehet exponenciálisan sok csúcsa. És akkor az ember rossz helyről indult, akkor ez sokáig eltart, mire átjutok valahogy a másik végébe. Na. De mindesetre ez egy polinomidejű dolog, ha a megfelelő algoritmust használja az ember, tehát legalábbis elméletileg az eldöntési kérdés az P-ben van. De egy picit módosítunk rajta, akkor a helyzet az romlik. Ugye általában ezeknél a feladatoknál vigyázni kell, egy kis módosítás az tud lényegesen könnyíteni, meg lényegesen nehezíteni is. Itt is tudnánk úgy módosítani, hogy könnyítsünk, de most nem ezt fogjuk, hanem a nehezítés irányába megyünk. Azért, mert az a természetes kérdés. Nevezetesen, hogyha nem elégszünk meg akármilyen megoldással, ugye a lineáris programozásnál ott hát keresünk valami olyan x-jéket, amik maximalizálják azt a függvényértéket. Azt meg lehet mutatni, hogy ezek az x-jék, ezek racionálisok, tehát legalábbis föl lehet őket írni röviden. Ez persze következik abból, hogy a dolog az megoldható polinom időben, mert akkor az tartalmazza azt, hogy föl is írtam a megoldást. Viszont, hogyha megkötöm, és egész értékű programozást akarok, programozás. Ez ugyanolyan, mint a lineáris programozás, azzal az extra feltevéssel, hogy az x-jék azok legyenek egészek. Tehát engem az érdekel, hogy az egészek közül mi a legjobb. Mi van a legmesszebb abban az irányban. És a tétel az az, hogy az egészértékű programozás eldöntési változata az már NP teljes. Megint ezt az egészértékű programozás eldöntési változatát, ezt most EP-nek fogom hívni, szokás magyarul is IP-nek hívni az angol nevéből, kinek melyik tetszik. Na most az, hogy ez egy NP teljes, megint már az, hogy NP-ben van, az nem triviális. Tehát nem fogom formálisan bebizonyítani, de mutatok rá elég jó érveket, azt hiszem. Tehát az, hogy NP-ben van, ez nem trivi. Ezen dolgozni kell egy kicsit, tudni, hogy ez az kell, hogy van kis megoldás. Tehát ez kell, hogy van polinom hosszú megoldás. Tehát nem lehet az, hogy ezek az egyenlőtlenségek úgy állnak, hogy csak valami nagyon óriási egész számok fogják majd kielégíteni, vagy adják a legjobbat, és valahol nagyon messze van az eredeti paraméterekhez, tehát az A-hoz, B-hez, C-hez viszonyítva. Nem bonyolult meg bemutatni, de bizonyításra van szükség. Azt meg, hogy NP teljes, azt inkább szemléltetném, nevezetesen azzal, ahogy az ember nagyon sok esetben találkozik ezzel a problémával, vagy valami mást, lényegben majdnem mindent, amiről ma beszéltem, meg a múltkor beszéltem, át lehet fordítani egész értékű programozássá. Tehát nézzük például a max független feladatot, átfordítása EP problémává. Ugye, hogyha ezt általában meg tudom csinálni, ez persze bizonyítja azt, hogy ez NP teljes, ha NP-ben van, mert akkor meg tudnám ezt oldani, akkor meg tudnám oldani a max függetlent is. Következőt csináljuk. Ugye mi a helyzet a max független feladatnál? Van egy gráfunk, a V csúcshalmazon, az E élhalmazon, és maximálisan sok függetlent akarunk, vagy ha eldöntési kérdés, akkor van-e benne K darab független. Csináljuk azt, hogy a változók azok a G csúcsainak felelnek meg. Tehát az ilyedik csúcshoz van egy X-i változónk. És magát a gráfot pedig úgy írjuk le, hogy az éleknek megfeleltetünk egyenlőtlenségeket. Tehát hogyha az i-ből j-be és i és j között van egy éle a gráfnak, akkor ennek megfeleltetjük azt az egyenlőtlenséget, hogy xi plusz xj az legfeljebb 1. Tehát akkor hogy néz ki az ennyi az egyenlőtlenségrendszerünk? Tehát akkor az egyenlőtlenségrendszerünk az úgy néz ki, hogy minden élre van egy ilyenünk, hogy az él két végpontján összesen legfeljebb 1, másrészt minden csúcsra ugye van a változónk, és megkötöttük rá, hogy nagyobb egyenlő 0. Nem, még egy dolog hiányzik hozzá. Nevezetesen még azt is kikötjük, hogy a csúcsokhoz tartozó változók, amik ugye elvből nagyobb egyenlő 0-ák, mert így definiáltam a feladatot, ezen kívül még azt is kikötjük, hogy kisebb egyenlőt, mint 1. Jó? Tehát akkor az érdemi egyenlőtlenségünk az az, hogy mindenél két végpontja legfeljebb 1, és minden változó legfeljebb 1. És hát a célfüggvény, tehát amit maximalizálni akarunk, Tehát maximalizálni akarjuk azt, hogy szumma xi. Tehát a változók összegét akarjuk maximalizálni. Na most gondoljuk meg, hogy mi ez. Hogy néz ki ennek egy megoldása, egy egész értékű megoldása? Ugye, tehát egy egész megoldás, hát akkor az xi az mi lehet? Miután az xi az 0 és 1 között van és egész, tehát akkor vagy 0 vagy 1. Egész megoldás, akkor abból az következik, hogy xi egyenlő 0 vagy xi egyenlő 1. Ugye, tehát minden változó értéke az 0 vagy 1 lesz. És mit jelentenek ezek az élből jövő egyenlőtlenségek? Azt jelenti, hogy egy élnek a két végpontjából legfeljebb az egyiknél lehet egyes a változó értéke. Ugye? Tehát akkor csináljuk azt, hogy vegyük azt a csúcshalmazt, tehát vegyük azt a, nem tudom, azt az A részhalmazát a V-nek, amire azt tudja, hogy az A-nak, vagy az A-beli csúcsoknak megfelelő változók értéke 1. Tehát ha van egy megoldásunk az egész értékű programozásra, és vesszük ezt a csúcshalmazt, akkor vegyük észre, hogy ez független. Mert egy élnek nem lehet mind a két végpontja egyes, hiszen akkor az összeg már több lenne, mint egy. Tehát az van, hogyha veszünk az LP-nek egy megoldását, akkor az A az független. Másrészt, ha meg az A az független, akkor az kielégíti, ha így adok értéket, hogy az A-beli változóknak legyen egy az értéke, mindenki másnak nulla, az kielégíti az egyenlőtlenségeinket. Tehát, hogyha az A az független, akkor ez kielégíti az egyenlőtlenségeket. És hát a célfüggvényünk meg micsoda? Az meg annak felel meg, hogy az A-nak a méretét akarjuk maximalizálni. Tehát az, hogy a max summa xi, ez ugyanaz, mint hogy a maximalizáljuk annak az A-nak a méretét. Tehát egyszerűen arról van szó, hogy ennek az egész értékű programozásnak a megoldásai, tehát amik maximalizálják a célfüggvényt, azok ténylegesen maximálisan független ponthalmazok a gráfban, és viszont. És ez általában is ez egy jó, és egy sokszor hasznos technika, ha az embernek meg kell oldania valami ilyen, akár kombinatorika, akár részhalmazösszeg, akár ilyesmi típusú feladatot, ebből nagyon sok esetben elég kényelmesen át lehet írni egy egész értékű programozássá. Na most kérdés, hogy ez mire jó az embernek? Hát, ugye, mint az egész értékű programozását tudjuk polinomidővel megoldani, tehát akkor átfogalmaztuk, de minek? Hát az egyik az azért lehet jó, tudni, léteznek programcsomagok, amik ugye nem polinomidőben, de valamilyen nem túl nagy feladatokra megoldják az egész értékű programozást, tehát akkor az embernek nem kell minden feladathoz újabb és újabb programokat írnia, hanem egyszerűen átalakítja egy egész értékű programozássá, és aztán megoldja, ha az adott program ezt elbírja. A másik pedig az, hogy hát, hogyha az egész értékűen nem tudja megoldani, akkor megpróbálkozhat azzal, hogy mi lesz, hogyha lineáris programozási feladatként kezeli, tehát nem akar egész megoldást csinálni belőle. Hát, az érdekes lesz, tudnélik, akkor abból kaphatunk olyan megoldást, hogy amikor ezt a feladatot akarjuk megoldani, hogy itt a változóink azok nem nullák és egyek, hanem valami nulla és egy közötti tört számok. Most hát ezt az ember azért nehezen tudja átfordítani független ponthalmazra, de azért ez így nem egészen igaz. Mert ha az ember adott feladatnál ügyesen kerekít, és eldönti, hogy ezekből nullát csinál, azokból egyet, abból kaphat, ha nem is optimális, de egy közelítően jó megoldást. És akkor a szünet után elsősorban közelítő megoldásokról meg még egy kicsit erről lesz szó. Csak úgy még egyszer érzékeltetésnek, hogy mi történik akkor, hogyha nem ragaszkodunk az egész értékűséghez, tehát valahogy az ember azt mondja, hogy jó, használjunk lineáris programozást, mert az megoldja, azt legalább meg tudjuk oldani polinom időben. Tehát, hogyha ennyi a gráfunk, egy darab háromszög, akkor ez ugye, amikor átfordítom, akkor három változónk lesz, x1, x2, x3, mind a háromról ugye azt tesszük fel, hogy nagyobb egyenlő nulla, kisebb egyenlő egyet. És mik az egyenlőtlenségek? Tettem, ez itt az 1-es, 2-es, 3-as csúcs. Ugye minden élre van egy egyenlőtlenségünk, tehát azt például, hogy x1 plusz x2 az legfeljebb 1, aztán van olyan, hogy x2 meg x3 legfeljebb 1, meg van olyan is, hogy x1 meg x3 is legfeljebb 1. Tehát ezek a feltételek, és amit szeretnénk az az, hogy maximalizáljuk azt, hogy x1 meg x2 meg x3. Hát mekkora tud ez lenni? Tehát mi lesz ennek a megoldása, mint lineáris programozási feladatnak? Tehát, hogy ezt most LP problémaként nézzük, tehát akkor meg vannak engedve tört számok is, meg tetszőleges valós számok elvileg. Hát ugye, hogyha a három egyenlőtlenségünket, az élekre vonatkozó egyenlőtlenségünket összeadjuk, akkor ebből mi derül ki? Tehát ennek a háromnak az összege, tehát az összegükből, ugye azt kapjuk, hogy az x1, meg x2, meg x3 mindegyik pontosan kétszer szerepel, az legfeljebb 3 lehet. Tehát akkor rögtön van egy korlátunk, hogy a célfüggvény érték, ez a maximum, az legfeljebb 3/2. Tehát az x1, meg x2, meg x3, az legfeljebb 3/2. Ez még akkor is igaz, hogyha egész értékű programozásban nézzük a dolgot. De most, hogyha megengedünk törteket, akkor ilyen megoldást persze könnyű mondani, olyat, ahol az egyenlő 3/2-del. Mi lesz egy ilyen megoldás? Mindegyik 1/2. Tehát itt az x1 egyenlő x2 egyenlő x3 egyenlő 1/2. Ez ugye egy megoldása, tehát ez egy optimális megoldás. Megoldása az LP-nek. Tehát a lineáris programozás változatnak, de persze ez nem megoldás az LP-nek. És hát most az ember ezt megpróbálja visszafordítani a gráfokra, az, hogy mindegyik 1/2, ez olyan furcsán azt jelenteni, hogy hát akkor minden csúcsnak vegyük a felét, tehát valami feles ujjal, és akkor ez az egész rendszer, ez valamilyen értelemben független, ami nyilván ez így elég értelmetlen. Tehát ugyan tudunk találni tört megoldást a lineáris programozás segítségével polinom időben, de ez nem mond semmit a gráfról. Az egész értékű programozásra meg általában nem tudunk polinom idejű algoritmus, legalábbis pillanatnyilag. Most amit itt szoktak ilyenkor csinálni azért, hogy az ember megoldja a lineáris programozási feladatot, és aztán utána jön a művészet, hogy valahogy a megoldást azt valahogy kerekíteni. Mondjuk ezzel most nem járunk túl jól, hogyha mindent nullára kerekítünk, mert hát ez akkor kár volt megoldani a lineáris programozást, akkor azt jelenti, hogy semmit nem veszünk be a független halmazba, az ennél jobbat tudunk minden különösebb dolog nélkül is, de ez egy külön egy művészet dolog, hogy egyes feladatokra milyen kerekítési módokat csináljunk, tehát hogyan csináljunk a kapott tört megoldásokból egészet, úgy, hogyha nem is találjuk meg az optimális megoldást, de találjunk valami közel jót. Ez egy külön tudomány, és erről nem szeretnék mesélni, hanem igazából amiről még szeretnék egy kicsit mesélni, az bizonyos értelemben ide kapcsolódik, nevezetesen ugye eddig valahogy mindig eldöntési problémával foglalkoztunk, és az külön feladat volt, hogyha a problémánk az nem eldöntési, hanem például találjunk maximális független ponthalmazt, hogy ebből hogyan csinálunk egy igen-nem problémát. Most viszont nézzük a ténylegesen az ilyen optimalizálási feladatokat. például maximálisan független ponthalmaz, vagy egy egészértékű problémára egy olyan megoldás, ami maximalizálja a célfüggvény értékét. Na most, ugye, hogyha az eldöntési problémánk az NP teljes, akkor nem várhatunk olyan polinomidejű algoritmust, ami az optimális értéket megtalálja. Mert ha ezt meg tudnánk, akkor el is tudnánk dönteni, hogy ez mennyi. Tehát abban az esetben, hogyha az eldöntési változat nehéz, az NP teljes, akkor nem várható polinomidejű algoritmus az optimum megtalálására. Az optimális érték. Szóval mindenki, aki még nem látott, az fog látni a gyakorlatot, szerintem ilyen feladatot, hogyha mondjuk a max függetlennek az eldöntését meg tudnánk csinálni polinomidőben, akkor hogyan lehetne megtalálni ténylegesen egy maximális független ponthalmazt polinomidőben például. Tehát az eldöntésének a felhasználásával, néhányszori felhasználásával meg lehet találni az optimális megoldásokat is. Tehát ilyenkor az ember mit tehet? Hát azt teheti, hogy jó van, hát nem is kell nekem olyan optimális megoldás, hát nem kell nekem max független meg csúszszám, vagy csúcshalmaz, elég találni egy olyat, ami nagyon sok. Hát mennyire sok? Hát ahhoz képest, hogy mennyi a maximum, annak valami jelentős részét meg akarjuk találni. Tehát amit ilyenkor az ember próbál használni, azok a közelítő algoritmusok, tehát közelítő algoritmus, ahol azt akarjuk, hogy az optimális megoldáshoz valamilyen értelemben közelít találjunk, természetesen gyorsan, tehát polinomidőben. Tehát mondjuk egy C közelítő, C az egy paraméter, algoritmus, egy mondjuk milyen a maximalizálási feladatra, az, ami talál egy, mit akarunk, maximalizálást, tehát akkor egy legalább C-szer optnak hívom optimális értékű megoldás. Ahol ugye az opt az optimális, tehát a maximális megoldás. Tehát mondjuk nem ragaszkodom hozzá, hogy találjunk egy maximális független ponthalmazt a gráfban, találjunk egy olyan független halmazt, ami legalább fele akkora, mint a maximális. És akkor a C az 1/2. Tehát itt a C az értelmes értéke, az nyilván egynél kisebb lesz, mert a maximumnál, ami az optimumnál nagyobbat nem fogunk találni soha. Tehát a C az itt valahol 0 és 1 között van, az 1 jelenti azt, hogy megtaláljuk az optimumot, és az, hogy mennyire nagy a C, az azt jelenti, hogy mennyire tudunk ehhez közel menni. Tehát a C az itt kisebb egyelő 1, és nyilván nagyobb, mint 0. Most hasonlóan lehet a minimalizálásra, minimalizálási feladatra, akkor meg egy olyat keresünk, ugye akkor a minimalizálás az egy minimumot, egy legkisebb értéket kéne, hogy megtaláljunk, és amivel megelégszünk, beírjuk egy C-szer optimummal, és akkor itt persze az az értelmes, hogyha a C az legalább 1. Ha a legkisebbet nem találom meg, de mondjuk a kétszeresét meg belül találok valamit. És akkor azt szeretnénk, hogy a nehéz problémákra legalább lássuk azt, hogy polinom időben valamilyen célre tudunk ilyen értelemben közelítő algoritmust találni. És akkor most azt történik, hogy mindjárt mutatok egy olyat, amire igen tudunk, egész jókat, aztán mutatok olyat is, amire meg nem tudunk, mert nincs, vagy nem könnyebb, mint közelíteni, mint pontosan dolgozni. Egyébként, ha nem is ezzel a szóhasználattal, de ilyet persze mindenki találkozott ezzel, annak idején gráfelméletből, amikor független éleket, maximális független élhalmazt keresett az ember a gráfban. És erre persze azt mi tudjuk, hogy van erre algoritmus, de mi van akkor, az ember csak úgy elkezdi mohón válogatni? Tehát kiveszek egy élet, aztán veszek egy tőle függetlent, veszek egy tőle függetlent, és így tovább. Tehát például maximális független élhalmaz. Tehát erre van rá polinom idejű algoritmus. Páros gráfra ezt tanultuk, hogy hogyan, nem párosra mondtam, hogy van, de az bonyolultabb. De mennyivel egyszerűbb az a mohó stratégia, hogy veszünk éleket addig, amíg ezek függetlenek, amíg tudunk független éleket venni egymástól. Tehát veszünk független éleket. Mennyit lehet így kiválasztani? Igen? Polinom idejű, bocsánat, idejű, ez kimaradt. Igen. Köszönöm, igen. Idejű algoritmus mindig van. Mármint a gráfos feladatok, a véges feladatra mindig van algoritmus. Van olyan probléma, amire nincs algoritmus, de ez egy másik kurzus anyaga. Most maradunk az ilyen véges dolgokra, adott egy véges gráf, abban biztos, hogy van, meg tudjuk találni, mert végig próbálunk mindent, de van rá polinom idejű algoritmus is. Ugye a mohó stratégia pedig az, hogy veszünk egy élet, jó, aztán veszünk egy tőle függetlent, veszünk egy tőle függetlent, és így tovább, mennyi lesz? Hát, ugye, mit lehet tudni? Az, hogy az így kiválasztott élek száma ugye, tehát választottunk néhány független élet, és az, hogy már nem tudunk többet, az azt jelenti, hogy akkor a kiválasztott élek végpontjai minden élet lefognak a gráfból, tehát akkor ez legalább annyi, mint a tau g per 2, tehát mint a minimális lefogó pont halmaz per 2, amiről meg persze tudjuk, hogy ez legalább annyi, mint a nő g per 2, ami a maximális független élhalmaz, tehát ez azt jelenti, hogy ezek szerint akkor van itt egy 1-2-t közelítő algoritmus. Ugye a nő g az optimális. Görögbetűk jelentését úgy az első tanulmányaiban mindenki visszafejteti onnan. Na, akkor most nézzünk egy komolyabb problémát. Nevezetesen a csomagküldő szolgálatok kedvenc feladata, ez az úgynevezett ládapakolás. A ládapakolás feladatnál a következő a helyzet, hogy adottak tárgya, amiknek vannak méreteik, S1, Sn. Ezeket most lenormáljuk úgy, hogy mindegyike az 0 és 1 közé eső, hát legyen racionális, hogy meg tudjuk őket adni. 1 per pi-t azt nehéz beadni egy számítógépnek, tehát valami racionális számok. És amit szeretnénk, azt csinálni, hogy vannak nekünk egységméretű ládáink. Annyi, amennyit csak akarunk. És a cél az, hogy minél kevesebb egységméretű ládába bepakolni ezeket a tárgyakat. Tehát a feladat az, hogy minél kevesebb egy méretű ládába bepakolni. Minden, tehát mindegyiket. A ládán nem nyúlhat túl a dolog, tehát úgy kell elképzelni, hogy itt állnak előttünk a dobozok, üres dobozok, szép egyformák. És akkor vannak tárgyaink, ugye mindenki befér egy ládába, tehát azért legfeljebb egyméretűek. Akkor lehet olyan, hogy egy ládába, egy ilyen dobozba belerakunk többet is, és még marad is egy kis hely. Lehet, hogy valakibe csak egyet rakunk, és akkor az úgy elég volt. Lehet, hogy valakit csurig rakunk, stb. Feladat az, hogy minél kevesebb dobozt, minél kevesebb ládát használjuk el. Ez a ládapakolásnak a feladata. Tehát ez egy minimalizálási feladat, minimalizáljuk a ládák számát. Na most, ugye először gondoljunk kicsit abba bele, hogy ennek az eldöntési változata tehát amikor adott még egy plusz paraméter, egy L, és a kérdés az, hogy bele lehet L darab ládába pakolni mindent, tehát nem tudom, költözéskor összesen L dobozunk van, és akkor most el tudunk-e vinni mindent. Ez bizony NP-teljes. És az, hogy miért NP-teljes, azt könnyű onnan látni, hogy igazából ennek már az a speciális esete is NP-teljes, amikor összesen két ládánk van. Mert erre a partíció az könnyen visszavezethető. Tehát az a feladat, amikor el akartunk felezni számokat. NP-teljes, tehát már két láda esetén is. Ide írom, hogy a partícióban. A partíció az lényegében két részre akar bontani, és ha itt ügyesen partícióból. És az ember ügyesen átkódolja, akkor a két részre bontás az pont annak felel meg, hogy két ládát teleraktunk. Tehát ez mindesetre egy nehéz feladat. Na most persze mindenkinek vannak ötletei, hogy hogyan oldja meg. Most persze abban ne reménykedjünk, hogy akkor most valami egyszerű ötlettel mindig megtaláljuk az optimális megoldást. Mert ugye akkor rögtön bebizonyítottuk, hogy P egyenlő NP, ami nem kizárt, de azért az ember egy ilyenbe belefut, akkor azért gondolja meg háromszor, hogy most tényleg jót csinál-e. Tehát mindesetre algoritmus, tehát közelítő algoritmus az van sok és egyszerűek. Hát a legtermészetesebb az, amit úgy hívnak, hogy first fit, úgy becézik, hogy FF, és ez az algoritmus, hogy azt csináljuk, hogy vannak előttünk sorba a ládák, tárgyat megfogjuk a soron következő tárgyat, és az első ládába belefél belerakjuk. Tehát mindent. Csak hogy nincs kréta, de nem is fognak. Az első ládába teszünk, ahova fér. Ez optimális megoldást fog adni? Hát ha más listák vagyunk, igen, de ugye általában nyilván nem. Mert azért ez egy polinom idejű algoritmus. Könnyű olyan példát csinálni, ami mutatja, hogy nem jó, mármint, hogy nem optimális. Tehát például, ha vegyük azt, hogy a tárgyak a következő súlyokkal rendelkeznek, hogy az első az egyharmados, meg a második is, meg a harmadik is, és aztán jön három darab kétharmados. Hogy ne legyen nagyon bonyolult az élet. Ugye mit csinál ebből a szegény kis first fit? Veszi az elsőt, belerakja az első ládába, a másodikat rárakja, a harmadikat rárakja, ez a láda tele van, leragaszthatjuk. Aztán jön a kétharmados, belerakja egy újba, jön a következő kétharmados, az nem fér rá az előző tetejére, tehát egy újba rakja, a következőt megint egy újba rakja, tehát ez összesen négy ládát fog elhasználni. Tehát ez azt csinálja, az FF, az ugye úgy fog kinézni, utána, hogy akkor van egy ilyen teleládája, és 3 ilyen, tehát elhasznál 4 darab ládát, míg ezzel szemben nyilván az optimum, az nyilván úgy néz ki, hogy egy 1/3-ot meg egy 2/3-ot összerak. Tehát ez itt 4 láda az FF-nél, az optimális meg 3 láda. És az ember azt gondolja, hogy ez csak így persze, csak ott az elején ilyen picikre, pici konstansokra ott van valami gond. Lehet azt sem, hogy utána ezt ismételjük még 2 milliószor ezt a blokkot, és akkor ugyanez van. Tehát amit látunk, az az, hogy egy ilyen 4/3-os aránynál jobbat nem fogunk soha rábizonyítani. Tehát ha ez egy C-közelítő algoritmus, akkor C az legalább 4/3. Mert ugye van olyan példánk, amikor 4/3 jön ki az aránynak. Vagy... mit akarunk minimalizálni? Igen. Tehát ebből az derül ki, hogy a C az legalább 4/3. Na jó, de akkor mégis mennyire lehet ez rossz? A helyzet az, hogy nem olyan nagyon. Tehát mindjárt belátunk valamit, amit könnyű belátni, és aztán megmondom, hogy mi az igazság. Az igazság az még annál is jobb, mint amit be fogunk most látni. Kicsit legalábbis. Tehát az állítás az az, hogy az FF az egy 2-közelítő algoritmus. Azaz, sose használ többet, mint 2-szer annyi, amit az optimális csinálna. A bizonyítás az 2 észrevételen múlik. Az egyik az az, hogyha megnézzük azt, hogy most nézzünk rá a ládákra, miután az algoritmus lefuttattuk. Hogy néznek ki a láda tartalmak, melyik láda meddig van? Az első észrevétel, hogy bármely 2 láda tartalma összesen az nagyobb, mint 1. Tehát nem lehet 2 olyan láda, hogy az össztartalmuk az egynél az legfeljebb 1. Hát miért nem lehet? Mert amelyik később van a sorban, akkor azokat a dolgokat, amit abba raktunk, azt igazából az elsőre kellett volna ráraknunk, mert belefértek. Tehát ez egyszerűen ez a mohó stratégia miatt. Tehát ez a mohóság miatt. Ez az egyik dolog. A másik pedig, amit észre kell menni, hogy de mennyit vannak egy láda, az mennyire lehet, mennyi üres hely lehet egy ládában? Hát ugye lehet az, hogy a ládákban úgy néznek ki, hogy hát a fele fölött egy kicsi így van tele, és utána sok üres hely van. Ilyenek lehetnek. Mert ha csupa olyan tárgyunk van, ami a felénél egy picit több, egy kettednél egy picit nagyobb, akkor azok mind különböző helyekre mennek. De a lényeg az, hogy olyan ládánk viszont nem lehet, ami kevesebb, mint a feléig van. Pontosabban lehet 1 darab. Tehát legfeljebb 1 olyan láda van, ami legfeljebb feléig van. Mert megint, hogyha lenne 2, akkor az ellent mondan már az előző észrevételünknek. Tehát ez tulajdonképpen következik az előzőből. Csak ezek után már csak számolni kell, és az sem nagyot. Tehát tegyük fel, hogy L darab ládát használ az algoritmus. Tehát az algó az L darab láda. Hát akkor mit tudunk mondani? Hát azt tudjuk, hogy az összsúly, tehát a summa SI, amikor az I megy 1-től N-ig, hogy ezt mindent bepakoltuk a ládákba. És hát hogy néznek ki a ládák? Hát úgy néznek ki, hogy mindenki legalább a feléig tele van, kivétel 1. Azt az egyet meg összepárosítjuk akárkivel. Tehát ez becsülhető alulról azzal, hogy van L-2-ször egy kettedünk. Tehát L-2 darab ládára alkalmazzuk ezt a második dolgot, hogy mindenkiben legalább egy, igazából több is, mint egy ketted van, tehát ez itt még egyenlőség se lehet. Plusz a kivételes láda meg valakire, meg azt mondjuk, hogy az meg egy. Ezzel egy alsó becslését kaptuk az össz tárgyméretnek. Ami viszont egyszerűen az L per 2. Másképp mit tudunk mondani az optimális, a minimális láda számról? Tehát az optimális, tehát a minimális ládaszám, ugye akkor ezt megint jelölöm optal, ha már eddig úgy jelöltem, tehát ez optimum. Hát mit tudunk róla? Hát az nyilván legalább annyi, mint a súlyok vagy a tárgyak összege. Így megy egytől ennék. Hát mert ennyi hely biztos, hogy kell. Igazából mondhatnám azt is, hogy ennek a felső egész része, mert ugye a ládák száma az egészekre kerekít. Tehát ez biztos, hogy igaz. És akkor a kettőt, ha összehasonlítjuk, ugye innen az jön, hogy ez meg nagyobb, mint L per 2, tehát akkor azt kapjuk, hogy az L az legfeljebb kétszer opt. Igazából még határozottan kisebb is. És akkor ezzel beláttuk azt, hogy maximum kétszer annyit használ föl ez a first fit algoritmus, mint amennyi az optimális csinál. Na most mondom az igazságot, ami nem oda át, hanem ebben a tételben van. Ez pedig azt mondja, hogy az FF az egy 17 tized van odaírva, még ha nem is látszik. Tized közelítő algoritmus. És ez nem is javítható abban az értelemben, hogy van olyan bemenet, aminél használ mennyit? 17 tizedszer optimum mínusz egyet. Tehát egyszerűen a 17 tized a legjobb konstans szorzó, amit be lehet bizonyítani, mert igenis van olyan eset, amikor ennyi lényegében kell. Na most persze az ember erre azt mondja, hogy jó, persze, hát ki hinné azt el magától, hogy ez a first hit, ez a legjobb. Ugye világos, hogy mi okozhatja itt a gondot. Az, hogy az elején jönnek, ahogy a példában is először jönnek a kicsik, azokkal telerakunk néhány ládát, aztán jönnek a nagyok, és akkor már nincs mit a tetejükre rakni. Tehát az lenne a jó, hogyha előbb jönnének valahogy a nagyok, és utána a kicsik. Hát ez a második ilyen közelítő algoritmus, ami a first fit decreasing névre hallgat, és FFD-vel szokás jelölni. Tehát az algoritmus itt a következő, hogy először rendezzük csökkenő, vagy hát nem növekvő sorrendbe. Tehát elő legyenek a nagyok, és aztán erre alkalmazzuk a first fit-et. Tehát akkor először jönnek a nagyok, aztán a kicsik. Most várjuk azt ettől, hogy ez most már optimális megoldást nyújtson? Hát nyilván nem, mert ez még mindig egy polinomidejű algoritmus, ha belegondolunk, és még mindig nem bizonyította be senki, hogy a P egyenlő NP-vel. Tehát ez nyilván megint nem lesz mindig jó. A tétel, amit nem bizonyítok ugyanúgy, hogy az előzőt se, az az, hogy az FFD az azt tudja, hogy... ez kicsit át kell... Hogy kell ezt mondani? Igen. Tehát, hogy az FFD, amit produkál, az 11/9-szer optimum plusz 4. Ez mindig ezt tudja. Ez igaz minden bemenetre. És van olyan bemenet, amire nagyobb egyenlő, mint 11/9 opt. Tehát ez lényegben 11.9-et közelít. Ennél jobbat nem is lehet rábizonyítani, mert ez van. Oké, hát akkor jó, hát akkor javítsuk a heurisztikánkat tovább. Van még sok minden egyéb ötlet is, hogy hogyan lehetne, hogy akkor hova rakjuk, és mit csináljunk. Most helyzet az, hogy ezeknek a jó része ki van elemezve, és ilyen pontos értékek vannak, nem mindig, de minden esetre a ládapakolás feladatra igaz az, hogy akármilyen jól lehet közelíteni. Tehát van egy tétel, és aztán pláne nem bizonyítom be, amit Ibarra és Kim talált ki, ami azt mondja, hogy minden epsilon pozitívhoz létezik polinomidejű krétáim is epsilon méretűek, az a maga. 1 plusz epsilon közelítő algoritmus a ládapakolásra. Tehát akármilyen jó közelítést akarok, tudok olyat csinálni, ahol persze vesztek, az az lesz, hogy a polinom, tehát a lépésszám, az múlik az epsilonon. Tehát minél kisebb epsilont akarok, minél közelebb akarok menni az egyhez, az optimumhoz, annál lassabb lesz az algoritmusom. Tehát ez az, ami igaz. Na most a helyzet az nem mindig ilyen jó. Ops. Na. Ez a belső, ez a külső. Már fél év vége van, már nagyon úgy látszik. Tehát ez most láttunk akkor egy olyan MP-teljes problémát, pontosan ennek az eldöntési változata MP-teljes, és tetszőlegesen jól lehet közelíteni. Sajnos van olyan is, amit nem lehet jól közelíteni. És erre is mutatni akarok egyet, mert ez is egy olyan, ami sok helyen előfordul. Ez pedig az úgynevezett utazóügynök probléma. Az utazóügynöknek az a feladata, hogy adott N város, adott közte az úthálózat, ő elindul otthonról, mindenhova el kell mennie, aztán a végén haza is akar érni, és lehetőleg mindezt a lehető legrövidebb időn belül, mert jobban szeret otthon lenni. Utazóügynök. Ezt, hogyha most rögtön absztrakt változatban írom föl, akkor ugye arról van, hogy adott egy gráf valami súlyozással, az egyszerűség kedvéért rögtön azt mondom, hogy adott egy teljes gráf, Kn teljes gráf, és az élein van az S, ami az éleihez rendel. Hát az egyszerűség kedvéért legyenek egészek, sőt, még azt is föltehetjük, hogy pozitívak. Igazából az már mindegy. Tehát van a teljes gráfunk, meg van súlyozva. És a feladat az, hogy tehát elindul otthonról, haza akar érni, minél gyorsabban, mindent be kell járnia. Nézzük ennek azt az egyszerűsített változatát, hogy amit akarunk, az egy minimális súlyú Hamilton kör. És akkor mindegy, hogy hol van az otthon. Feladat az egy minimális súlyú Hamilton kör találni. Ugye ez itt a teljes gráf, tehát az nem kérdés, hogy van-e Hamilton kör. Persze, hogy van. Van belőle nagyon sok. Itt a cél az, hogy a súlyt akarjuk minimalizálni. Most ettől ezt persze meg lehet érezni, hogy ennek az eldöntési feladata, tehát hogy van-e egy legfeljebb K súlyú Hamilton kör, ez nyilván MP-teljes lesz, mert valahogy benne van a Hamilton, van egyáltalán Hamilton kör típus feladat. Amit rögtön meg akarok inkább mutatni, az egyből azt látjuk, hogy tétel, ha van polinomidejű C közelítő algoritmus az utazóügynökre, utazóügynök problémára, akkor P egyenlő NP. És akkor nem csak az utazóügynök problémáját oldottuk meg, hanem egészen mást is. És hát a bizonyítás, az lényegben azt mutatjuk meg, hogy egy ilyen közelítő algoritmussal is el tudjuk dönteni, hogy adott gráfban van-e Hamilton kör. Tehát vegyünk egy gráfot, egy G-gráf, és az a kérdés, hogy van-e Hamilton köre. Ebből gyártunk, tehát ez lényegben egy karpredukció, gyártunk az utazóügynök problémának egy bemenetét. Hát az N az legyen a G csúcsainak a száma. Tehát akkor vesszük ugyanakkor a méretű teljes gráfot, és az él súlyok pedig a következőek, hogy a G-beli élek súlya az legyen 1, a többi pedig valami, ami C-szeren plusz 1. Legalább akkora, vagy egyenlő vele. Mondjuk annak valami felső egész része. Na most. Akkor mit tudunk erről az utazóügynök problémáról? Hát először is, hogyha G-ben van Hamilton kör, akkor az utazóügynök problémára van egy olyan megoldásunk, ahol a Hamilton körben minden élsúly az 1. Akkor ugye itt van N súlyú megoldás. Ugye olyan Hamilton kör, aminek a súlya N-nél kisebb, olyan nincsen, mert mindennél súlya az legalább 1. Jó. És akkor mit tudunk? És, tehát ez igazából vegyük észre, hogy ez visszafelé is igaz, hogyha van egy N-súlyú megoldás, van egy N-súlyú Hamilton kör az utazóügynök feladatra, akkor az eredetileg van egy Hamilton körünk. Tehát ez igazából megy oda-vissza. Ebben az esetben mit tud az algoritmus? Az algoritmus talál közelítő algoritmus, az talál egy legfőjebb C-szeren súlyú Hamilton kört. És hogy néz ki egy legfőjebb C-szeren súlyú Hamilton kör a gráfban? Hát abban egyetlen egy ilyen olyan élese lett benne a teljes gráfnak, ami a G-nek nem volt éle, mert már egy ilyennek a súlya több, mint egy ilyen, mint ennek az egész Hamilton körnek. Tehát valójában egy ilyen legfeljebb C-szeren súlyú Hamilton kör, ez igazából egy Hamilton kör a G-ben. És ha meg G-ben nincsen se Hamilton kör, akkor azt jelenti, hogy akkor minden megoldás, oda-vissza megyünk, minden megoldás az legalább C-szeren plusz N súlyú. Ugye hiszen kell bele legalább egy olyan ilyen C-szeren plusz 1-es, tehát minden él a teljes gráfból hoz egy plusz 1-est, és még legalább egyik hoz egy C-szerennet is. Tehát akkor egyszerűen az történik, hogy ha alkalmazok a közelítő algoritmusunkat, ha az talál egy legfeljebb C-szeren súlyú Hamilton kört, akkor van Hamilton kör a gráfban, és igazából azt találtuk meg. Ha meg nem talál ilyet, akkor nincsen, és készen vagyunk. Tehát ez azt jelenti, hogy ezek szerint ez az algoritmus, az tehát G-ben van Hamilton kör, pontosan akkor, hogyha a megoldás súlya az legfeljebb C-szeren És akkor ezáltal van egy polinomidei algoritmusunk annak eldöntésére, hogy van egy Graafban Hamilton kör, és akkor ezzel készen vagyunk. Tehát ez a dolog, minimális súlyú Hamilton kör, ez egy olyan, tehát még a Landa pakolás olyan volt, hogy ezt akármilyen jól lehet közelíteni, ezt meg semmilyen konstanson belül nem lehet közelíteni. Ha ennek veszik valami speciális esetét, teszünk valami plusz feltételt a súlyokra, akkor van olyan változat, aminél van közelítés. De ez azon múlik, hogy milyen feltételünk van a súlyokra. Jó. Tehát mindesetre, hogyha az ember egy ilyen olyan feladatba botlik bele, ami egy optimalizálási feladat, és annak az eldöntési NP-teljes, akkor meg lehet próbálkozni az ilyen közelítésekkel. A másik dolog, amivel meg lehet próbálkozni, az az, amit még a fél év elején csináltunk, amikor is a hátiság problémára ugye volt egy dinamikus programozásos megfejtésünk. Ugye emlékezünk rá, hogy az nem volt polinomidejű. Ott igazából amit használtunk, az az, hogy a hátizsáknál a súlykorlát az kicsi. Tehát, hogy az abban az esetben működött. Tehát a másik lehetőség, és általában az egy értelmes lehetőség, hogyha az ember belebotlik egy feladatba, ami általánosan nehéz, akkor meg kell gondolni, hogy hát, ha nekünk elég ennek valami speciális esete is, és az meg lehet, hogy könnyű. Tehát ilyen nehéz feladatokra is vannak könnyű speciális esetei, és akkor az mégiscsak megoldható. Aztán, hogy igazából mi a könnyű, meg mi a nehéz, ez nehéz. Tehát ez gyakorolni kell, hogy az ember nézze, mindenkinek erősen tudom ajánlani, hogy gyakoroljon. Jó. És akkor azt hiszem az anyagról ennyi, amit akartam mondani, még néhány ilyen adminisztratív dolgot azt hagyjam meg említsek. Először is, mindenki, aki eddig nem nézte, az ellenőrizze azt, hogy nem csak a gyakorlatra, hanem az előadásra is jelentkezett, és az előadást is felvette. Valamilyen Neptunnak a csodálatos képességei miatt fél év elején többeknek sikerült csak a gyakorlatra jelentkezni, és előadásra nem. Viszont aki ilyen helyzetben van, annak nem tudok aláírást beírni, nem tudok jegyet beírni, semmit nem tudok beírni. Tehát ő nagyon jó, kellemesen töltötte itt az időt velünk, örülünk neki, hogy itt volt, de nem kap rá semmit. Na most, aki ezért mégis akar valamit kapni, és eddig még, tehát ez az egyik dolog, hogy ezt tessék ellenőrizni. Ha valaki úgy találja, hogy nem jelentkezett fel az előadásra, irány a KTH, beszélni kell velük, már többekkel találkoztak ilyen ügyben, tehát már ismerős nekik a probléma, nem fognak meglepődni. Ez az egyik. A másik az, hogy ugye múltkor volt valami PZH, az gondolom most, hogy nagyjából mindenkinek világos, hogy ez sikerült, vagy nem sikerült. Akinek ne adj Isten nem sikerült, azok számára ugye a pótlási héten van egy pót-pót-ZH, amire a Neptunban jelentkezni kell. Aki nem jelentkezett, nem írhat, vagy ha írhat is, de nem kap aláírást. És az a dolgozat, az már semmi módon nem számít bele a vizsgai egybe, ott a tét az csak az, hogy megvan, vagy nincs meg. Na most a vizsgák. Először is a vizsgák előtt, ha jól emlékszem, talán csütörtökönként vannak a vizsgák, előző nap délután van konzultáció minden alkalommal. Oda lehet jönni kérdésekkel, akár elméleti, akár feladatokkal. Azért is mondom, hogy elméleti, mert a vizsgának az első három kérdése az elméleti kérdés, tehát olyanokra kérdez rá, amik itt a sok-sok hét alatt az előadáson elhangzottak. Ez lehet definíció, tétel, algoritmus, bizonyítás, bármi. Azon nem csak azok, amik a korábbi években szerepeltek. Időnként tudunk új kérdéseket is kitalálni. Tehát azért, és az általában nagy meglepetés szokott okozni. Ott is, a vizsgán is összesen 8 feladat van, ebből 3 elmélet, és utána 5 további feladat. Na most, ha valaki elég, és ugyanúgy 40%-ot kell teljesíteni. Ha valaki elég gyorsan számol, akkor ezek kiszámolhatta, hogyha megtanulta az elméletet, akkor lényegében a kettese megvan. Még valami epsilont kell mellé teljesítenie. Tehát az tud egy jó stratégia lenni, hogy az ember megtanulja az elméletet. Ez már csak azért is jó stratégia lehet, mert a többi feladatok nagy részéhez is kell valahogy az elméleti anyag. És azt meg már mondtam korábban is, hogy arra kell számítani, hogy a 8 feladatbólnak a nagyobbik fele az olyan anyagrésszel lesz kapcsolatos, ami a ZH-ban még nem volt benne. Hiába ez a kisebbik fele az fél évnek, de a vizsgán legalább a fele, inkább több erre vonatkozik majd. Tehát így tessék készülni. Van-e bármi kérdés? Ha nincs, akkor köszönöm szépen!